Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A Kulturális Kutatási és Képzési Intézet a napokban közzétette a 2022-es év kulturális barométerét, amely értékeli a kultúrafogyasztási szokásoknak a változásait, kiemelve a fiatalok körében tapasztalható sajátosságokat, és első alkalommal elemzi Romániában a kultúra és a demokrácia közötti kapcsolatot. A felmérésből nagyon sok minden kiderül, például az, hogy a koronavírus járványnak még mindig érződnek a hatásai. A színházba járók aránya 20% volt 2022-ben, szemben a 2019-es 29%-kal. A moziba járók aránya 26%, szemben a 2019-es 35%-kal. Könyvtárak népszerűsége sem fest jól, 17%, szemben a 2019-es 28%-kal. Múzeumok kiállítótermek 30% 2022-ben, 38% 2019-ben. Kultúrafogyasztásról fogunk beszélni a mai naprakészben, arról, hogy kinek a feladata a kultúra menedzsment, kinek kell alakítani azt, mit jelent ebben az ágazatban a pénzkérdés, kinek a feladata a kulturális élet támogatása, minőség vagy a mennyiség fontosabb, és a többi, és a többi. Mai meghívottam színész, tanár, projektmenedzser, médiaszakember, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatójaként pedig 10 évig irányította a kultúrát, de...
11,
közben is szólt már, szervezett filmfesztivált. Gáspári Katillával szálazzuk szét a kulturális barométer ránk eső részét, alig várja, hogy megszólaljon. Szervusz. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, nem alig várom, nem várom alig, mikor rám kerül a sor, csak a tényekhez szoktam ragaszkodni.
Mennyire elkeserítő az a kép, amit a romániai társadalomról fest a tavalyi évet elemző kulturális barométer, vagy igazából nincs olyan nagy változás, tehát itt a 8-9-10-11%-ok azok nem számítanak ugyanúgy, ahogy egy év ide vagy oda nem számít.
Én kezdeném egy kicsit távolabbról ezt a dolgot, ne haragudj, hogy az általad remekül felvezetett problémákat egy kicsit arrébb teszem. Először is kérdezem én tőled, de ne válaszolj rá, ha nem tudsz, mert én nem tudok. Mi az, hogy kultúra? Jó, az első akadályon túl vagyunk, tehát itt van egy társaság, amelyik készít egy ilyen barométert. Ki ez a társaság? Ki pénzeli őket?
Kulturális minisztérium.
Bocsánat, nem értem. Tehát az, aki meg kéne szervezze legfőképpen a kultúrát az országban, az saját magáról, saját maga által készít egy elemzést, és elmondja, hogy hogy állunk. Tehát ez körülbelül olyan, mintha a Marosvásárhelyi Rádió fizetne, jól megfizetne egy társaságot, aki elmondaná, hogy elégedettek-e a hallgatók a hírekkel, vagy nem elégedettek a hallgatók a hírekkel.
De hát és ebben az adatsorban pont arról van szó, hogy a kulturális minisztérium sem feltétlenül elégedett azzal.
Na de képzeld el, hogy mekkora probléma van, hogyha ennyit lemertek írni. Hogyha ennyit lemertek írni. Most persze sokakat nem érdekel, de lehet, hogy érdekes, én nagyon jól ismerem ezt a társaságot. És én tudom jól, hogy az ő finanszírozások is a Kultúrminisztériumhoz tartozik. És minden kulturális miniszter cserénél ők mindig újra szettelik magukat. És ugyanaz a vezető 10-valahány éve. Együtt túléltünk 10-valahány kultúrminisztert. És mindenkinek a szája íze szerint pontosan hozták a formát. Jó? Tehát ugorjunk, mit tudunk eddig? Egy, nem tudjuk mi az, hogy kultúra, mert ők sem határozzák meg. Kettő pedig, tudjuk, hogy a pénz honnan jön, tehát nem tudok elvárni tőlük egy független objektivitást ezzel kapcsolatosan. Három, illetve egy A, kultúra. Van egy 20 000-es Edda koncert ingyenesen Marosvásárhelyen, mondjuk, mert ezen átestünk. Az, hogy 20 000, hát ezt azért én kétségbe vonnám, de hát ez volt a hivatalos adat. ki számolja, ugye mindig annyian vannak, aki számolja. Azt számolta, aki ingyenesítette a koncertet. És én most nem azt mondom, hogy ha pénzért lett volna, nem megy el senki. Ezt sokan mondták a városban, de rossz indulatú emberek. Tele van a város rossz indulatú emberekkel is. Jó, tehát ez a 20 ezer ember egyszer elment koncertre. Ez be fogja vallani, hogy ő volt koncerte. Az összes ingyen koncertet betesszük, akkor azt jelenti, hogy mindenki részesült a kultúrából. Na most az, hogy a Kölyköd voltam című Kádár János korszakban született dal meghallgatása nyilvános téren a kultúra része, vagy nem a kultúra része, nem tudom.
Jó, hát erről szeretném, ha beszélnénk, hogy minőség vagy mennyiség.
Nem, én minőségi kérdések nem mondhatom, mert mi a minőség és mi nem minőség, mert belebonyolódunk egy olyan értékítéletbe, ami a diktatúráknak a jellemző, hogy megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Sokan évekig nem hitték el nekem, mikor én a Hahotát színházigazgatóként dicsértem. Jaj, ez valami vicc. Nem, ő kielégít egy olyan réteget, akinek erre van igénye, és nagyon jó. És az a réteg nem fog elmenni máshova, mert ő ezt akarja látni. És van egy réteg, aki ingyen koncertre akar menni. Teljesen mindegy, hogy Soltész Rezső playbackkel neki, vagy az Edda jön és elmondja ugye a koncert közben, az ingyenes koncert közben, hogy mi az igazi családi modell. Nem tudjuk ezeket a dolgokat, és nem szabad belemenni. Azt tudom, és tudjuk, hogy leromboltuk teljes mértékben a vidéki kultúrát. Teljes mértékben. Tehát az a pár kultúrház, amit felújítottak, nem alkalmas kulturális eseményekre. Azok a kultúrházak esküvőkre, temetésekre, keresztelőkre, párgyűlésekre, szelfizésekre, ilyen, ez most nagy divat, én is kell vegyek egy pár méter szalagot, ilyen szalagátvágás, ez a legnagyobb divat manapság. Arra alkalmasok, kultúrára nem, kulturális emberekkel nem tárgyaltak, amikor ezeket a kultúrházakat felújították. Színházként el akartunk menni például Maroskeresztúrra színház előadást tartani. És akkor felmentünk a színpadra, olyan kicsi a bemenetel a színpadra, hogy nincs díszletelem, ami ott beférne. Kettő, nincs elég áramforrás, hogy reflektorok egy részét be tud tenni. Három, egy szeget nem szabad beverni, és nincs hova rögzítsd a díszletet. Onnantól kezdve teljesen mindegy, statisztikailag bekerül a kulturális barométerbe, felújítottak nem tudom hány kultúrházat, de ezek használhatatlanok.
De hát nem lehet ahhoz a kultúrházhoz adaptálni egy előadást?
Nem. 20. században nem lehet.
Tehát
nem tudom, mert nincs egy standard. Tehát ha tudnám, a Lokodi Edit idejében nagyon jó együttműködött az összes kulturális intézmény a megyei tanáccsal. Hát csodálatos volt. Lekértél egy adatot, azonnal megkaptad. Hol van meleg víz, hol van öltöző, hol van ez, hol van az, és akkor manapság nem tudsz semmiről. Tehát elmész egy-két vidéki kultúrházba, és köszönő viszonyban nincs a realitás azzal, ami papíron létezik. Nem tudsz olyan előadást létrehozni. Ez a rettenetes finanszírozási rendszer, ami azt jelenti, hogy például Marosvásárhelyen a színház a minisztériumhoz tartozik, és semmi köze nincs se a városhoz, se a megyéhez. Tehát a megyét nem érdekli, a várost nem érdekli. Hiába akartunk mi előadásokat tartani Medgyesfalván, vagy a Tudorba kihozni egy előadást. Kértük nagyon szépen mindegyik polgármestert, hogy egy ilyen fűtőházat, vagy hogy hívják, kazánházat adjanak a színháznak, és azt mi be tudnánk úgy rendezni, ott megszülethetne egy előadás, és akkor akik ott laknak, nem kell mindig elmenjenek a központba, mert nálunk ugye központba kell egy minden kulturális intézmény, vagy majdnem a központba. Nem sikerült megoldani, mert igazából senki nem veszi komolyan a kultúrát ebben az országban. Nem
kinek
tudunk,
a feladata, hogy komolyan vegye? Ki kell komolyan vegye? Azt mondta, hogy ez a politikum múlik, és kész, a politikum intézze el, mert hogy
ebben az országban minden a politikumon múlik. Attól, hogy ki lesz a kórházigazgató, egészen addig, hogy mit tanítanak az iskolában. Tehát én mondhatnám azt, hogy jaj, mi függetlenek vagyunk, nem lehetünk függetlenek, mert minden színházigazgató, aki függetlenség gondolatát felvillantotta, vagy kulturális intézmény vezető felvillantotta a függetlenség gondolatát, az azonnal beleütközött vagy egy gazdasági ellenőrzésbe, vagy egy házkutatásba, vagy egy kirúgásba, tehát rögtön azonnal akcióznak. Mondok egy példát. Ugye fel kellett újítani a Bernádi szobrot. Hát igen, olyan sok idő eltelt, amióta felavatták, hogy most már fel kellett újítani. Erre van pénz, nagyon helyes. Megnéztem interneten természetesen, mert nem tudtam, mikor van az esemény. Tényleg elmentem volna szívesen. Ki volt rendelve, hogy pár iskolás gyerek, ott én egy művészt nem láttam, aki megszólalt volna, vagy valami...
Rossz idő volt.
Ezt most hagyjuk ezt a rossz időt, mert még mindig fáj az, amit láttam fényképen, hogy egy 60 éves fiatalembernek egy 80 éves úriember tartja az esernyőjét. Tehát hagyjuk ezt, ebben nem menjünk most bele, mert ezt az rádiót is bezárják. Tehát azt látom, hogy amíg 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt művészeket hívtak meg, verseket mondtak, énekeltek, táncoltak, valami volt, ma már erre sincs szükség.
De lehet, hogy úgy gondolja a szervező, hogy ennyit változott a közízelés.
Akkor ne tőlem kérdezd, István drága, hogy kinek a felelőssége, vagy minek a felelőssége. A politika a kultúrát vagy begyűrte teljes mértékben maga alá, és tőle függ minden, abszolút minden, és kész, tehát nem, nincs az a finanszírozási lehetőség. Annyiszor mondtuk sokan, és többek között a hölgy is, aki vezeti ezt a kulturális kutatóközpontot, hogy fejezzük be az ingyenes kulturális eseményeket.
Sokat árt?
Nagyon sokat árt. Tehát mert? Nagyon sokat árt. Azért, mert mondok egy példát, nem Marosvásárhelyi eset, egy erdélyi magyar színháznak az esete. Egyszer szórakozásból, ez idézőjelben szórakozásból, megnéztem, hogy mennyibe került egy néző. Tehát vettem azt, hogy mennyit fizetett a román állam azért, hogy az előadás létrejöjjön, elosztottam azzal, hogy hányszor játszották, hány néző vett jegyet, és mennyire vett jegyet. Tehát egy nézőre jutott 1100 lej. Tehát 1120 lej volt mondjuk az egy néző, ha nullszaldóba kellett volna kijöjjön. Tehát
ez egy előadás.
Ez egy előadásról beszélünk. 1120 lej. Na most, ha én politikus lennék, és a demagóg fajtából, amiből van egy pár, csak ezt még nem vették észre. Tennék egy népszavazást, hogy mit akarsz? Kapsz 500 lejt a zsebedbe, és olyan kulturális rendezvények költöd el, ahol te akarod, és ezt a színházat megszüntetjük. Mit fog választani az ember, a nép? Hát persze, hogy azt mondja, 500 le, ne hülyeskedj.
Mert gondolod, megint, hogy itt tartunk?
Hogy itt tartunk. Mert megkérdezem megint, mi az, hogy kultúra? Ha elmegyek a Madame Tussaud viasszal teli múzeumába, az kultúra? Az én értékrendemben az nem kultúra, de én ezt nem mondhatom ki, mint kulturális menedzser, de nem tudjuk, soha nem beszélgettünk arról, hogy egy nóta est a kultúra része, vagy nem a kultúra része. Tudom, hogy az identitás része, ezt nem vonja senki kétségbe. De ha meghallgatom azokat a nóta szövegeket, egy részét, ami a régi időkből, ugye jó megkeverni az asszonyt, mert úgy szép a férfi, ha be van rúgva, és nékem olyan asszony kell, ha részeg is, feljen fel, főzze meg
ha
a
beteg is kell.
Örülök, hogy tudod a szöveget jobban, mint én. Na most ez kultúra, ez a kultúra része, tehát konferenciákon elmondjuk, hogy a családon belüli erőszak, és megint növekedett az, amióta foglalkozunk a erőszakkal, folyamatosan nő az erőszak szám. Ez is egy érdekes dolog, amit soha nem mert kiejteni senki a száján.
Többen bátorságot gyűjtenek, és elmondják, hogy
igen, valószínűleg, de senkinek nem jut eszébe, hogy a pálinka főzést kapcsolatba hozza, és az alkoholfogyasztást kapcsolatba hozza a családon belüli erőszakkal, mert úgy könnyű konferenciákon sósüteményeket enni a szünetbe, és finom teákat inni, és elmondani, jaj, mennyi probléma van, mint úgy azt mondani, jó, de nézzük meg a probléma eredőjét, a szegénység, a nyomor, és az alkohol, vagy ennek a hármasa, és akkor menjünk ki, nézzük meg, mit lehet csinálni. Mondok egy példát. Ha én mondjuk Bere Keresztúra születek, és színházba akarok menni, mennyibe kerül nekem bejönni a városba?
Hát kezdjük azzal, hogy ha nincs autód, akkor be tudsz eljönni.
De persze, hogy be tudok jönni, mert begyalogolok Nyárádszeredáig, vagy bebiciklizek Nyárádszeredáig, lelakatolom a biciklimet, nehogy ellopják, felülök a navétás buszra, bejövök, este, igaz, már nincsen navétás busz, de reggelig csak elalszom a busz megállóba. Na most És akkor miről beszélünk, István, könyörgöm?
Igen, tehát, hogy eljutottunk akkor oda, hogy városon könnyebb elérni a kultúrát.
Tehát egyértelműen.
Vidéken meg
tehát,
sokkal
hogyha nehezebb. Ez a kulturális barométer valós lett volna, akkor megrajzolom a nézőket, hogy mely körből jönnek. És meglátod, hogy az épülethez legközelebbi emberek járnak igazából azokba a kulturális intézményekben.
Hát arra kitér egyébként a barométer, hogy hogyan változik a kultúra fogyasztás a fizetés függvényében. És
a fizetés függvényében
kimutatható
is,
az, hogy azok, akiknek 3-4 ezer lej fölött van a fizetésük, azok körében sokkal nagyobb azoknak az aránya, akik könyvet olvasnak, moziba járnak, színházba járnak, koncertre járnak, igen, mint azoknak, akiknek 2000 lej alatt van.
Igen, ez nem bonyolult kérdés. Mi felméréseink azt mutatták többek között, hogy a nagyon magas pénzes kategória természetesen elvárja az ingyen meghívókat. Vagy volt olyan megyei tanácselnök is Maros megyében, aki azt mondta, hogy én színházba akarok menni, Bécsbe járok, nehogy már ide járjak.
Jó, persze. Van a bécsi színház is.
Igen, szint. csak ebbe sem mennék bele. Csak hogy ez a felmérésekben nem jelenik meg. Az se jelenik meg, hogy te online hány könyvet rendeltél. Az se, hogy elektromos könyved, hány van otthon, hányat cserélünk egymás között, nem éppen legálisan, megmondom őszintén, de néha arra gondolok, hogy hihetetlen sok a pénzt kiadni a könyvekért, hogy utána felteszem a polcra.
Igen, de hogyha már itt a könyveknél tartunk, a könyvfogyasztásra vonatkozó adatok, azok azt mutatják, hogy 2022-ben a válaszadók 56%-a olvasott nyomtatott könyvet. Most, hogy azt rendelte,
igen, de
vagy
ez figyelj, a szakácskönyvet
elektronikus.
A szakácskönyvet én is elolvasom. Az is könyv, ugye, és a csekkönyvet is elolvasom. Vegyük tudomásul, hogy ezek a felmérések úgy szólnak, hogy olvastál könyvet? Persze, hogy olvastam könyvet.
Plusz 3%, akkor is.
Jó, de tényleg a hasunkra ütünk, vagy ezt nézzük, azt nézzük, hány könyvesbolt maradt Marosvásárhelyen. Van két könyvesboltja Marosvásárhelynek, ahol többségében magyar könyveket lehet kapni. Az egyik az mindent kitalál nagyon ügyesen és nagyon kreatívan, hogy bevonza az embereket, kávét ad, műsorokat tart. Tehát tényleg ott egy kulturális menedzsment zajlik. A másik az is működik, de hány volt? Vagy ha én egy lakónegyedben lakom, például a Kövesdombon egy magyar könyvet akarok venni, nem sikerül. A Tudorba sem sikerül egy magyar könyvet vennem, esetleg a nagyáruházba ott kint a falu végén, de ott románi magyar könyvek például már nincsenek. Jó. Gondoljuk végig azt, hogy a Kriterionnál
ki lehet Vida Gábornak a könyvét láttam ott, amikor megjelent a Vida Gábor, igen, senki házája.
Van egy nagyon nagy problémám azzal a dologgal, hogy Vida Gábor, aki Nyárád Gálfalván él, Marosvásárhelyen alkot, Magyarországon jelenteti meg a könyveit. És ha megnézem az úgynevezett menő erdélyi író, akik tényleg nagyon olvasottak, azok közül senkinek nem jelenik meg a könyve Romániában.
Markó Béla.
Néha megjelenik Romániában könyve, de a Kaligramnál jelentek meg a legutolsó verses kötetei, köszönöm, és azon senki nem gondolkozik el, ez a barométer meg helyettünk nem fog gondolkozni a romániai magyarok helyett, hogy a romániai magyarság 90 óta lemondott a Kriterionnak arról a szárnyáról, hogy neves európai és világirodalmi klasszikusokat jelentetett meg. Ezek már mind Magyarországon jelennek meg. Egy erdélyi magyar könyvkiadó nem áll veled szóba, ha könyvet írsz, csak ha Magyarországról megkapta a pénzt. Leveszi az ő kicsi hasznát belőle, és akkor megjelenteti a te könyvedet. Akkor már egyszerűbb eleve kimenni, és ezt nem oldottuk meg, és ezt a kérdést nem tettük fel, és ha megnézem, 33 éve irodalmárok vezetik a romániai magyarságot. Domokos Géza, Markó Béla, és mondják Kelemen Hunorról, nem mondják persze, írt könyveket, a Korunknál dolgozott, a Kolozsvári Rádiónál dolgozott, és én úgy emlékszem rá, hogy egy lelkes, értő, érző, felelősségteljes ember volt. Amióta a funkcióba került, ezek a kérdések valószínűleg azért, na ehhez én értek, ide nem kell ember, nincs kulturális vezetője a Románi Magyar Demokrata Szövetségnek, és a két ilyen alternatív pártnak meg legalább annyira nincs kulturális vezetője, se koncepciója. Nem tudom, hogy kell-e egy pártnak legyen koncepció, vagy ne legyen, de párbeszédet csak kéne folytatni. Én az elmúlt másfél évben próbáltam Marosvásárhelyen megpályázni, kibérelni egy kulturális területet. A várban van annyi bástya, azt mondták, nem lehet, azt már kiadták. Na mondom, mikor jelent ez meg? Azt ők nem mondhatják el, de azok már mind le vannak szerződve. De nem volt nyilvános semmi ezzel kapcsolatosan. Mikor errefele jöttem, hallottam, hogy Nyárád Szereda nyitott egy színházat. Hát mikor volt oda felvételi? Hát mikor döntötték el, hogy a közpénzt ki fogja elkölteni?
A Beketsz.
De oké, nagyon örülök neki, de kiutalással közpénzt azért az nem kosher nekem. Tehát azt mondja az önkormányzat, igen, van egy összegem, amit kultúrára akarok költeni, ide kiteszem középre, ki jelentkezik? Jelentkezett a Beketsz, megnyerte, nagyszerű. De az, hogy ők azzá tettek valamit, az nekem nem világos ez a dolog. Nekem ez egy nagyon furcsa történet. Nyárád Szereda a Nemzeti Színháznak az egyik legkedvesebb helye volt, ahova szerettünk is járni, de ha nincs tűzoltósági engedélye, és bármelyik pillanatban ott valami történik, akkor én most minden művésszel aláíratom, hogy a saját felelősségedre. És ha valaki azt mondja, én nem akarok oda bemenni. Tehát, hogyha van kicsi pénz kultúrára, akkor tessék rendbe tenni ezt a kultúrházat, és nagy szeretettel fog menni nagyon sok színház oda, mert oda járt a Csíkszeredai Színház, járt a Székelyudvarhelyi Színház, a Szatmári Színház, a Nagyváradi Színház, a Stúdió Színház, egy nagyon szeretett hely volt, de mivel, hogy nincs rendben a színpad, nincs rendben az engedélyezése, akkor nagyon nehéz oda meggyőzni valakit is, hogy oda betegye a lábát.
Gáspári Attila, színész, tanár, projektmenedzser, média szakember, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház egykori vezérigazgatója, a mai napra kész vendége. A 2022-es kulturális barométerről beszélünk, és ez a kultúrafogyasztási barométer, ez le van írva benne azt, hogy világosan jelzik az adatok, hogy nagy szükség van a kulturális nevelésre, az oktatásra. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ki kell nevelni az ízlést.
Ez
valakinek ki kell nevelnie az ízlést. Kinek kell kinevelnie? A meglévő kulturális intézményeknek, valaki másnak, az iskolában kell úgy indulni, kié a felelősség?
Hát én azt hiszem, hogy a legelőször is a családi. Tehát ha az a gyerek reggeltől estig azt látja, hogy nagymami a Szulejmánt nézi, a falon a Szöktetés a Szerályból című gobelin utánzat van, utoljára könyvet 30 évvel ezelőtt vettek a házba, színházba nem járunk, koncertre nem járunk, sörnapokra kimegyünk, akkor az a gyerek azt fogja örökölni. Tehát hiába megy el az iskolába, és ott mást is mondanak neki, nagyon, nagyon nem lesz kultúrafogyasztó. Nálunk a kultúrafogyasztás az alapvetően, mint az elején is jeleztük, nem tudjuk meghatározni, mi az, hogy kultúra. Mondok egy példát, ebben a barométerben benne van az, hogy zenei fesztivál, filmfesztivál, színházi fesztivál. Oké. A Vibe-bal mit kezdünk? A Mumus fesztivállal mit kezdünk? A Kászon feltízen évek óta megrendezésre kerülő minimum parti fesztivállal mit kezdünk, ahol úgynevezett összművészeti fesztivál van, amiről ezeknek a kulturális szakembereknek fogalmuk nincs. Az az igazság, hogy román területen ilyen események nincsenek. Ugye van egy nagyon jó példám, bemondta a rádió, most már mondhatom én is, hogy 16 Lidl-t bezártak. Ugye ebből a teljes, az én és általában az emberek következtetése, hogy jaj, ne menjünk a Lidlbe, mert azok konkoszos helyek, hogy azokat bezártak. De megnéztem, hol van ez a 16. Erdélyben nincs egy Lidl is, amit bezártak volna. Én ebből le tudok vonni következtetést. Vonjon le mindenki következtetést. Tehát nem tudom, hogy érted, amit akarok mondani, hogy itt kulturálisan is akkora különbségek vannak a különböző ország részek között. Akkora különbségek vannak, hogy ezt nem lehet mérni, nem lehet kvantifikálni. Mikor valaki azt mondja, hogy Kürtös Kalács fesztivál, vagy azt mondom a sörnapokra, hogy nem tudom milyen völgyi fesztivál, most tényleg nem akarok megsérteni senkit. Hát akkor ez a fesztivál az régen egy kulturális esemény volt. Az, hogy most teleeszem magam, teleiszom magam, imádom én is. De ne nevezzük fesztiválnak. Európai szinten megy egy hatalmas vita, egy nemes értelembe vett vita, párbeszéd arról, hogy mi az, hogy múzeum. 8 tárgy kitéve az múzeum, vagy nem múzeum. És ugye nálunk régen, hogy a csúnya Ceausescu rendszerbe csináltak falumúzeumokat. Az múzeum? Vagy a múzeum az, ahova elmegyek, és lehet kutatni, ahol lehet keresni, ahol lehet tovább lépni. Úgy, hogy én fedezek fel bizonyos kérdéseket, interaktív módon tudok megközelíteni dolgokat, meg tudom fogni a tárgyakat, vagy a piros zsinór ott van. Mit nevezhetek múzeumnak, mit nevezhetek emlékháznak, mit nevezhetek, nem tudom, érted? Tehát mi ezeket a vitákat nem voltunk hajlandók, nem tudjuk lefolytatni, vagy nem is akarjuk elkezdeni megbeszélni. És el tudnánk menni egész addig, hogy független kulturális alkotók. Az mi az, hogy független? Jóban van a polgármesterrel, és ő kapta a pénzt. Ez nálunk azt jelenti jelenleg a függetlenség. Mert még arra se volt a vágya a politikumnak, hogy olyan törvényeket hozzon a kultúrával kapcsolatosan, mint a sporttal. Én nagyon szeretem, hogy Gyergyóban van jégkorong. Azt mondják, hogy nagyszerűen működik. Vannak finn és kanadai sportolók, akik annyi pénzt kapnak ott, amiért megéri nekik, hogy egy 19 ezres városba jégkorongozzanak. Kérdem én, hogy mikor lesz annyi pénz, hogy ezek a kisvárosok kulturális szinten eltartsanak olyan embereket, akik oda leköltöznek és hajlandóak kultúrát végezni, kulturális szolgáltatásokat, mert én tudom, hogy az identitásomban nagyon sokat jelent az, hogy a csíkszeredai hoki klubbal tartok, vagy az udvarhelyi kézilabdásokkal. De én azt hiszem, a magyarságon megmaradása érdekében mégiscsak a kultúra kéne legyen az a láncszem, ami tovább visz, és nem csak akkor, amikor megittam 4-5 noha bort, és utána elkezdek részleteket énekelni a Csárdás királynőből.
Tehát akkor visszatérve a kérdésre, azt mondta, hogy a családi az első
feladat. A család, igen, bocsánat. Család, iskola, kulturális intézmények.
És kulturális intézmények, tehát azt mondod, hogy az a gyerek, akit leírtál te itt a válaszod elején, aki otthon nem kapja, igen, meg, hogyha elmegy egy színházba, és ott lát egy olyan produkciót, amit ott tátva marad a száj, akkor az nem fogja őt megfogni?
Fogja fogni. Ha lát olyan produkciót, meg fogja fogni. De ne felejtsük el, hogy például a gyerekszínházak, a ifjúsági színházak, régen úgy neveztük, hogy bábszínházak, borzalmasan nehéz helyzetben vannak. Mert amióta a gyerek látott a tévében egy-két rajzfilmet, utána te nem jöhetsz neki a kesztyűs bábbal, és nézed őt hülyének. Gyerbusz, Jócsika, jó voltál az iskola? Jó voltam, na akkor... Nem lehet. Tehát ott nagyon le vagyunk maradva a bábszínház szinten, és a gyerekszínház szinten. Nem beszélünk ezekről a dolgokról, hogy hogyan lehet megfogni őket, hogyan lehet nevelni őket arra. Mondok egy példát, ugye most valaki bedobta, hogy jaj, interaktív legyen a dolog, ordítson bele a gyerek, hogy ne jobbra menj, hanem balra. Jó, gyerek megtanulja 3-4 év alatt, hogy kell ordítani a jobbra-balra. Behozod a nagy színházba, úgymond a nagy színházba, csak hallgass, hát mégiscsak színházban vagyok. És a gyerek nem érti, de hát eddig ordítani kellett, most még kell csendben ülni. És elkezd kommentálni, és folytathatnám. Tehát amíg nem fogunk mi leülni, akik kultúra teremtők kéne legyünk, és nem csak bíráljuk ezt a szektort, és elkezdjünk beszélgetni arról, hogy hogyan adjuk kézről kézre ezeket az embereket, hogyan neveljük a szülőket, hogyan neveljük a hozzátartozókat, hogyan szoktatjuk le legalább a közszolgálatiságot a gicsről. Tehát, hogy mondjam, én tudom, hogy rengeteg nézőt, meg hallgatót hoz XY halvány őszi rózsája, de egyszer azt kell mondani, hogy bocsánat, ez itt nem. Van elég hely, ahova ezt hallgatni. Gyere, próbáljunk meg megtanulni, hogy Bartókban mi a szép. Az este a székelyeknél miért szól az jól? Mi az a hang, ami és meg lehet tanulni. Én egy olyan környezetből jövök, ahol hát kultúra volt valamennyi, meg könyvek is voltak, meg színházbérlet is volt, de rengeteg hangverseny volt. és magyar nyelven, amikor elmagyarázták, hogy az éj a Kopárhegyen, meg Péterke és a farkas, és akkor a zene hangjai hogyan konvertálódnak egy másik világba, azt hiszem, hogy egy életre együtt maradtam a komoly zenével. Ezek vagyogatnak, de még több kéne, és még hatásosabban kéne ezeket megcsinálni. És a színházaknak is, igen, az lenne a feladata, meg a tankönyveknek is. Mondok egy példát tankönyvekről. Nincs, úgy tudsz érettségizni, hogy a kortárs színház megértéséhez semmilyen kulcsot nem ad senki. 12 év alatt tárgyalják a dráma irodalmat. Az, hogy Sütő András nagyszerű darabokat írt, meg Madács Imre is nagyszerű darabokat írt. De az, hogy miköze a színházhoz, ez a kettő nincs kapcsolatban. És persze, hogy az, aki ezt tanulja, a színházban az irodalmat kéri számon a színháztól. Ami körülbelül azt jelenti, hogy a Mona Lisára azt mondanám, hogy Da Vinci, állj meg! Hát mit festettél ide? Hát nem így nézett ki az életbe. Az a hölgy nem így nézett ki. Az a hölgy még szebb volt, vagy csúnyább volt, mit tudom én. Tehát, hogy a modellt kérem számon rajta, ez olyan, mintha egy drámai szöveget kérnék számon a színházon, hogy hát én ezt olvastam, vagy filmen is mondjuk, hogy hát a könyv jobban tetszett. Az egy dolog, ez egy másik dolog. Itt van a film esete például. Ki fogja bevallani, hogy lopott filmeket nézünk? Hány ezren, hány tízezren néznek naponta letöltött, innen-onnan letöltött filmeket, ami a kulturális fogyasztásban nem tudom
milyen
szinten.
Igen, mert ugye ilyen többféle kultúrafogyasztási szokás van, ugye a moziba járás az egy dolog, de nem mindenki jár moziba, de attól még néz filmet.
Így van, István, borzalmas
tapasztalatom van. Csak hogy ez a kérdés, hogy az, hogyha letöltök filmet,
igen.
Az is lehet épp úgy minőségi film, csak kérdés, hogy ki mondja meg nekem, most tekintsünk el, igen, attól, hogy ez jogilag nem a leghelyesebb dolog.
Igen, és ezt nem fogja bevallani az, akit megkérdezni. Mert bűntettet nem fog bevallani, én loptam filmeket a netről. Jaj, akkor nőtt a mozi fogyasztásunk. Tehát amíg nem visznek el 10-15 embert bilincsbe kötve, és a ProTV este nem fogja bemutatni, hogy filmet illegálisan letöltöttek, 3 évet kaptak, addig mi ebben játszani fogunk. Románia Schengeni csatlakozásának az egyik nagy problémája a jogdíjak nem tisztelete. Interneten van, tehát ingyen van, szoktuk mondani, meg gondolni. Ami körülbelül annyit tenne, hogy nyitva volt az ablak a tudorba, hát bementem, hát mi hagyta nyitva? Hát ha nyitva van, bemegyek, tehát az internet is olyan. De nem mész be, mert nem illik, mert nem szabad, meg törvénytelen. És erre a közszolgálat például nagyon sok példát kéne mondjon, és nagyon sokat kéne erről beszélgetni, hogy mi az enyém, mi az övé, ki vett el ettől, ki vett el attól, miért nem illik elvenni, vagy hol lehet olcsón hozzájutni. Az se normális, hogy gyerekkoromban megvettem egy kazettát, a Kispál és a Borz originál kazettáját jogdíjakkal együtt, ugye? Aztán a Ladán becsípte, és megvettem a Bakelit lemezt. Megint megvettem a jogokat. Aztán összekarcoltam, mert nagy buli volt, és utána megvettem CD-n. Na most már a CD lejátszom se olvassa le, tehát más internetes applikációkon fizetek elő rá. Magyarán 8-szor vettem meg a jogdíjat erre. Nem normális dolog. Mert úgy tudom, hogy a Kispálhoz sem jutott el az a 8-szor kifizetett pénz. Tehát a politikusaink, mikor mosolyognak Brüsszelből, és kérdéseket intéznek a nemzethez, hogy hát mi is érdekel minket onnan, és hogy kéne permetezni, akkor kultúráról is néha lehetne beszélni, ha bár a jelenlegi összeállításában azt hiszem egyik politikusunk sem képes. Tehát nagy örömömre szolgál, hogy nem ülnek háttal a moziba a vászonnak.
Tehát a politikusok akkor nem, tehát mondhatom azt, a válasz megvan ezek szerint a következő kérdésemre, hogy ki kell mentővet dobjon, itt említetted az imént azt.
Nem mentővet kell, tehát el kell kezdjünk, tehát hogy mondjam, a mentővet annak dobod, aki bement a vízbe, és fuldoklik. De ülök a parton, és nézem.
De nem ott tartunk, hogy ez a kultúra, ami jelenleg van Romániában, igen, ennek valaki kellene, hogy segítse azt, hogy
igen,
egy picit felemelkedjen.
A Románia úgy
ilyen
néz ki ma, hogy a politika kell jönni, nem tudok más.
Igen, említetted az imént azt a Marosvásárhelyi könyvesboltot, amely igen, mindent megtesz, kultúra igen. szervezőként igen. viselkedik. Igen. Hogyha több ilyen lenne.
Igen, de ez egy kicsi láncszem. Nem vagyok benne biztos, hogy én ezt szeretem, de azt én megmondom neked. Tehát vagy olvasok, vagy kávét iszom. Tehát ez, hogy becsologatjuk a nézőt ezzel. De különben világszintű dolog. Tehát jártam én úgy külföldön színházba, hogy a szünetbe kávét és teát mértek ingyen. És akkor mindenki ment meg kis potyesz, az ott is nagyon jó. De annyira nincsenek ráutalva az állami pénzekre, mint nálunk. Nálunk az árak borzasztóan alacsonyak. Hihetetlen alacsonyak a színház és a mozi árak nyugathoz képest. Ott rengeteget fizetnek, ott ilyen 20-30 lejes színházi jegyekkel, 40 lejes színházi, 10 euróért színházi jegy, nem, állóhelyre se kapsz annyira jegyet. Tehát ott nagyon komolyan megy a biznisz. Nézzük meg a könyveket. Magyarországon egy könyv 4-szer annyiba kerül, mint Romániában. Ugyanaz a szerző románra fordított műve. Tehát Dragománt románul olcsóbban veszem meg egy bukaresti kiadónál, mint Magyarországon. Tehát nincs egy európai standard sem ezekkel kapcsolatosan, és nem a piac diktál, azt hiszem, hogy nem a piac diktál. De hogyha, ugye a Gyergyónál tartottunk, hogy a sportolóknak olyan törvényeik vannak, hogy kiírja a hátára ez az amaz, a vállalkozók bejönnek. És hajlamosak pénzt adni rá. A kultúránál nem teremtettek olyan lehetőséget, hogy a vállalkozónak megérje az adója egy részét a kultúrába visszaforgatni. Ma normális az volna, hogy 2-3 nagy gyógyszergyár azt mondja, hogy én a színházzal megyek. És akkor a színházba löki a pénzt, és valahol neki megtérül.
Tehát akkor a mecénások kell,
nem hiszem, a mecénás az önzetlenül ad pénzt, mert jó kedve van. Egy gazdasági modellt ként kéne működjön, ugye? Van egy piros üdítőital, vagy egy fogadóiroda, és az a futballba löki bele a pénzt, mert ő onnan visszakapja a pénzét. Én biztos vagyok benne, hogyha olyan törvényeket hoznánk, hogy a nagyvállalkozásoknak megérni a kultúrát támogatni, mert azáltal az emberek okosabbak lesznek, műveltebbek lesznek, kiszórakozzák magukat, csökkenne a rengeteg feszültség, mert ugye a kultúrában kimondhatnék olyan dolgokat, amiket máshol nem lehet kimondani, akkor többet fognak fogyasztani, többet járnak a vendéglőbe, több benzint fognak fogyasztani, és az neki jó, megtérül. Mert egy olimpiát, ha szerveznek, vagy egy világbajnokságot, nem csak abból térül meg, hogy jön a néző, és vesz egy jegyet a bejáratnál. Nem, eljön oda a külföldi, használja a vendéglőt, használja az áruházakat, költekezik, és ott elkölti a pénzét. Ha itt a megyét érdekelni, vagy a várost érdekelni egy picit, egy picit a helyzet, akkor már rég azon gondolkozna, hogy hogyan lehetne Magyarországról például nézőközönséget hozni a színházba. És azt mondom, hogy City Break Marosvásárhely, péntek este megérkezik, a Laci csárdába magyar estet tartunk, Nóta szóval, szombat reggel kultúrpalota, szombat este Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, vasárnap délelőtt egy remek mise, vagy a reformátusoknál, vagy mise a katolikusoknál, istentisztelet. Délután repülő vissza. És annyi pénzért kapná ezt meg egy magyarországi a mi árainkhoz képest, amikor a fele lenne az, amit ő Magyarországon ezért megkapna. És lehetne aztán ezt variálni, hogy román estet adok a magyarországiak, nézzék meg, milyen az a csorba, nézzék meg, milyen az a román népzen, nem a folklór műsorokról beszélek a televíziókban, hanem igazi román népzene, vagy egy mezőségi románt magyarral egy közös esten, és este megint színházba megyünk. Tehát, hogy mondjam, ha egy picit érdekelni őket, akkor lehet, hogy a repülőtér is jobban működne. Tehát minden jobban működne, a kultúra olaj lenne a gazdaságban.
Tehát azt mondod, hogy a kultúrafogyasztás az, hogyha egy tálcán kínálnánk, és előrágnánk az embereknek, igen, akkor sokkal, de sokkal
hát,
jobban
legalább,
mutatnánk.
legalább foglalkoznánk vele, legalább elgondolkoznánk rajta, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy kéne csinálni. De ha megnézzük, hogy milyen szoborállítási szokásaink vannak, akkor kétségbe esik az ember, és azt mondja, nem hiszem el. Mondok egy példát, itt van két olyan temetője ennek a városnak, a református és a katolikus temető, de szerintem a zsidó temető is a Nyár utcában, ami turisztikai vonzerővel rendelkezik. Hát nem hiszem el, hogy ne lenne olyan turista, aki Kolozsvárról átjönne ide megnézni Székely János, Sütő András, a Bólyaiak sírját, és arra még rá lehet építeni két kis rendezvényt, és akkor Kolozsvárról eljöttek kirándulni Marosvásárhelyre. Eszünkbe nem jut. Eszünkbe sem jut, hogy feltérképezzük azt a leltárt, elkészítsük nem csak Marosvásárhelyen, mindenhol. Mindenhol, hogy mi az a négy pont, amit meg lehet látogatni. Mi az a három pont, amit meg lehet látogatni. Minden településnek van legalább három pontja, amiért egyszer az életben érdemes odáig elmenni.
Nem nyitottak erre a vezetőink?
Hát nem is fordult meg a fejükbe, azt hiszem.
Ó, de nem az ő fejéből kell megfordulni, hanem kell jöjjön valaki ezzel az ötlettel.
De megvan
a nyitottság szerinted
a vezetőinkben? De most te el tudod képzelni, hogy én bekopogtatok a megyei tanácshoz, és valaki szóba fog állni velem, vagy egy hozzám hasonlóval, hogy jöttem egy ötlettel. Egyből az lehet, ezt azért nem lehet.
Gondolod, hogy ennyire elutasítottam?
Én igen, azt hiszem. Tehát nézve, hogy mik történtek. Nézem Szovátán a Bernádi villának a tönkretételétől kezdve, hány műemlék csúszott ki a köztudatból és a közéletből. Nem hiszem, hogy valakit érdekelt volna. A kultúrpalotát hány évig építették? Elmondom. 1911-ben kezdték, 13-ban már működött. És hány éve újítják fel? És még a közepét se látjuk, nem a végét, a közepét se látjuk. Mert az érdek valószínűleg az, hogy minél hosszabban tartson ez a dolog. Ugye féltjük a fákat, nehogy kivágjanak egy fát. Persze mindenki kivág mindenféle fát, ha zavarja a ház előtt a parkolásba. Egyedül felújították végre nem tudom hány száz év munkával a Bólyai Liceumon. Előtte van 5-6 gírbe-gurba fa, amitől nem lehet látni azt a csodálatos épületet. Ha valahol tényleg ki kéne vágni azokat a fákat, és helyette máshol ültetni 5-ször annyit, akkor az volna. De mi még ehhez is gyáva az önkormányzat, hogy azt mondja, igen, akarom látni ezt az épületet. Nem, ott van a fa előtt, de nehogy ott azt valaki észrevegye. Tehát ez a hozzáállásunk a kultúrához. Tehát ugye évekig hűítették itt az embereket, hogy fotomúzeumot fogunk nyitni. Senkivel nem egyeztettek, mert utána érdeklődtem, hogy hány fotós szakembere van Marosvásárhelynek. Múzeum igazgatója szerint egy se.
De aztán az a fotós múzeum projekt az úgy, ahogy derültékből villámcsapásként jött, ugyanúgy el is ment.
Nem lesz
fotó.
Nem hallottam ezt. Valaki kiadta?
Késő.
Egy pillanat, ezt nyíltam valami, a megyei tanácselnök, vagy a város, azt te tudod, tudom.
A Marosvásárhelyi rádióban ez elhangzott.
Igen, beszélünk biztos, egymás között, de senki azt a pompát, ahogy bejelentette, hogy itt aztán...
Jó, hát az már, hogy nem lesz meg, az már nem
de
olyan
de akkor miért legyen hiteles nekem egy politikai vezető? És hogyha csak az örömhíreket tudja bemondani.
Egy nagyon rövid válaszra van időnk. Hanyagság, hozzá nem értés vagy forráshiány. Mi a legnagyobb probléma, amiért nem működik?
A párbeszéd hiánya, azt hiszem a legnagyobb probléma. Nem hiszem, hogy rossz emberek vezetnék ezt a várost, vagy a megyét, vagy az országot. Én hiszem, hogy a politikusok is jó emberek, és hogyha valaki fel tudná villantani bennük az érdekeket, és rájönnének, hogy ez hosszú távon tényleg érdek, akkor foglalkoznának vele. Csak az van, hogy 4 éves egy mandátum, és hogy te 4 év alatt nem sikerült megnyerni a lottó 6-ost, akkor letesznek róla. Párbeszéd kéne, egy konszenzus kéne, románok, magyarok, jó magyarok, rossz magyarok között, hogy figyeljetek, ez egy 6 éves terv, ez egy 8 éves terv, ez egy 10 éves terv, 15 éves terv. És gyertek, vágjunk bele, de nem nyúlunk hozzá. Nem kezdjük el, ahogy én jövök hatalomra, letörlöm, és jövök mással, és én megint mással, és én megint mással. Amerikában körülbelül 10 évig foglalkoztak azzal, hogy a csikket ne dobják ki az autóból. Nap mint nap törvények voltak, büntetések voltak, mindenféle dolgok voltak. Egyszer el kellett kezdeni, és minden hatalom, teljesen mindegy, ki volt hatalmon, azt a projektet vitte tovább, hogy a csikket nem dobjuk ki az autóból. És mi jelenleg nem vagyunk képesek erre.
bízunk abban, hogy változni fog ez.
Igen, én biztos vagyok benne, lesz hogy most a rádió előtt
jegyzeteltek. Nem, nem ez a műsor váltotta meg a világot, de legyünk bizakodó a Gáspári Katillának. Köszönöm, hogy itt volt a Napra Kézben.